a János szerinti evangélium 5. fejezetéből, az 5. fejezet első 9 verséből az írott igét.
Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és elment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a juhkapunál van egy medence, amelyet féderő betegsának neveznek. Ennek 5 oszlop csarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömeget feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más tudja előttem. Jézus azt mondta neki: kedj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt.
Valóban az a valóság,
hallottuk az evangélista bizonyság tételét, lélekben elcsendesedve imádkozzunk.
Köszönöm neked, Uram, hogy itt lehetünk a te házadban, itt lehetünk a te szent jelenlétedben. Hallottuk, Uram, az igét, és elgondolkozunk. Sokan vagyunk mi is betegek, testileg vagy lelkileg, rejtetten vagy nyilvánvalóan. Sokszor nem értjük, hogy miért engeded az életünkben a betegséget, sokszor pedig megértjük. Kérlek, Uram, hogy használj fel minket mások gyógyulására, akár testi, akár lelki gyógyulására. Kérlek, hogy legyünk nyitottak mások felé. És kérlek, Uram, azokért, akik betegségben szenvednek, ha te is úgy akarod, akkor adj nekik gyógyulást, hanem akkor megérthessük, hogy miért engeded az életünkben a betegséget. Azt gondolom, hogy mindig fontos, hogy rád figyeljünk, hogy tőled függjünk, hogy akarjunk hozzád tartozni. Köszönöm, Uram, hogy te jót akarsz nekünk a nehézségeken keresztül is. Kérlek, Uram, így áld meg mindnyájunkat. Tárd meg az életünket. Te segíts nekünk, hogy tudjunk feléd fordulni, rád figyelni és neked engedelmes életet élni. Köszönöm, Uram, az ígéretedet, az örök életet. Kérlek, hogy ez valóság legyen az elménkben, naponként, mert valóban ez az egyedüli reménységünk. Amen.
A 432. dicséret 3. 4. versét énekeljük. Világosítsd meg tudatlan felünket. fejezetéből olvassuk tovább az igét, helyünket elfoglalva. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetéből a 23. verstől a 32-ig. Abban az időben nem csekély zavargást támadt az Úr útja miatt, mert egy ötvös név szerint Demeter ezüstből kis Artemis templomokat készített, és ezáltal nem csekély keresethez juttatta a mestereket. Ez az ember összegyűjtötte a mestereket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk. De látjátok és halljátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte egész Ázsiában nagy tömegeket nyert meg, és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Nem csak az a veszély fenyeget azonban, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy istennőnek, Artemisnek a templomát is semmibe veszik, és így ő, akit egész Ázsia és az egész földkerekség tisztel, el fogja veszteni dicsőségét. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek, és így kiáltoztak. Nagy az efézusi Artemis. Az űrzavar kiterjedt az egész városra. Majd megragadva Macedon Gájuszt és Arisztárkoszt, Pál utitársait, egy akarattal a színházba rohantak. Pál is be akart menni a népgyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok. Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne menjen el a színházba. Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta. A gyűlés ugyanis zűrzavarba torkollott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. Szeretett testvérek, miért van szükségünk kis közösségekre? Szeretnék először idézni egy könyvből, Bene Éva megdőlt az életfa című könyvéből. 1945 után hamarosan is innen kezdődik az idézet. A korábbi csoport struktúrát, a közösségeket tudatosan szétrombolták. Az egyén és a nemzet viszonyában a súlypontot az egyén irányába tolták el. A falu közösségeket szétverték, a falvakat megfosztották értelmiségétől, a parasságot nincstelenné tették, az iparba hajszolták, és az előzöttek munkásszállásokon, vagy ingázva, családjukból, megszokott környezetükből, életrendjükből kiszakadva a társadalom perifériájára kerültek. A civil szervezeteket betiltották, a vallási és hagyományőrző közösségeket ellehetetlenítették. Az egyén és a közösségek közötti kötelékek fellazultak, és az egyén elbizonytalanodva, világproletárrá válva, magára maradt, mint aki már nem is tartozik semmiféle közösséghez. Az idézetet folytatom mindjárt, de már ez is jelzi, hogy társadalmunk beteg. De hozzá kell tennem, az egyházak is betegek. Az idézet így folytatódik. A társadalom drasztikus átalakítása kóros állapothoz, társadalmi méretű lelki válsághoz, széles körű kiszolgáltatottsághoz, gyökértelenséghez, identitásvesztéshez, meghasonláshoz és elidegenedéshez vezetett. fejlődésében javulás és regeneráció helye újabb zavarokat idézett elő. Hagyományos értékrenden, minőséget követő kiválasztáson alapuló társadalmi hierarchia helye bizonytalan, amorális alapokon nyugvó, torz felépítésű társadalmi szerkezet rögzülése érzékelhető, amelyben az érvényesülést a tőkefajták birtoklása, a materiális, a kulturális, szociális és a kapcsolati tőke szabja meg. Hiányzik egy általánosan elfogadott szerkezet, feldarabolódtak a hagyományos osztályok, rétegek, nem léteznek nagyobb, koherens csoportok, csak kis létszámú zárt csoportok és identitászavarral küzdő individuumok vannak. Eddig az idézet. Kölcsönöztem ezt az idézetet annak leírására, hogy beteg a magyar társadalom már legalább fél évszázada, ha nem több. És az előbb említettem, hogy betegek az egyháza, beteg a református egyház is. A kérdés az volt, miért van szükségünk kis közösségekre? Azért, mert a gyógyulás útjának egyik eszköze a kis közösségek lennének. És az előbbi szerzőt hadd idézzem, ő ezt így fogalmazza meg. A társadalom belső szervezettsége, integrációja önvédelmi erő. A közösségek stabilitást, ellenálló képességet jelentenek. Szokásokhoz, hagyományokhoz, értékrendhez való ragaszkodást képviselnek. Sokkal kevésbé befolyásolható, mint az egyén, és a hatalommal szemben ellenállást képesek kifejteni. Ezért a hódító idegen hatalom szempontjából minden közösség káros és megszüntetendő. Miért van szükségünk kis közösségre? Egy egyházi szerzőt szeretnék említeni, bár az előző szerző is gyakorló hívő református ember. Klaus Douglas, egy német evangélikus lelkész írja egyik könyvében, a gyülekezet csak akkor lehet nagyjá, ha egyúttal kicsivé is válik. A nagyjá, itt a szöveg összefüggés szerint létszámában nagyjá azt jelenti. Tehát a gyülekezet csak akkor lehet népes, nagy, ha egyúttal kicsivé is válik. Kis közösségek. A mai és az elkövetkező néhány vasárnap ige hirdetéseit ez a cím foglalná össze, amivel ma indítottam. Miért van szükséged kis közösségekre? És ez alatt baráti vagy baráti testvéri közösségre gondolok. Ez alatt fogjuk vizsgálni, hogy a Szentírás mit mond arról, hogy hogyan lehet a családi otthon egy mini gyülekezet, egy kicsi közösség, házi istentisztelet. Azután, hogy mit tanít az írás arról, hogy a gyülekezetben legyenek kis csoportok, nem csak vasárnap sokan vagy sok százan együtt lenni, vagy mit tanít az írás arról, hogy szolgálatra is kis csoportokba kell, hogy találkozzunk. Most nézzük az előbb felolvasott bibliai szakaszunkat. A Cselekedetek könyve 19. fejezete egy nagyobb történetet tartalmaz, aminek egy részét olvastam most fel. Azt a részét, ahol az efézusi zavargásokról olvasunk. Az ok legalábbis látszólag az, hogy a keresztény misszió következtében sokan Krisztus követővé lettek ott. És mert Krisztus követővé lettek, elhagyták korábbi bálvány szokásaikat, bálványaikat, például az Artemis kultuszt, vagy Diana kultuszt elhagyták, és így ez azt is jelentette, hogy nem vásárolták az ilyen típusú kegytárgyakat, emléktárgyakat, amire egy egész kis ipar épült, kézműves ipar ott Efészusban. Az ötvösök és nyilván bizonyos kereskedő réteg arra épült, abból volt a megélhetése, hogy ezt a bizonyos Demeter, az ötvösök hangadója meg is fogalmazza, arra épült, hogy jönnek az emberek, a vallási turizmus vagy a kíváncsiság nagy turizmusa jön látni a világ egyik csodáját, mármint az ottani templomépületet, és akkor némi kis turista tárgyat vagy vallási emléktárgyat úgy is fognak vásárolni. Na de amikor kezdték látni, hogy csökkent az Artemis kultusz iránt érdeklődők száma, így csökkent a tárgyak iránti kereslet is, csökkent a bevétel. És más valamire nem akartak átállni, mert mást is készíthettek volna szaktudásukkal, hanem neki támadtak a keresztény misszió embereinek. Ez nem egyszer megtörtént már a történelem folyamán. Hiszen itt összekapcsolódik az üzleti önzés és bizonyos fajta vallási fanatizmus. Ilyet már láttunk sajnos a történelemben. És ennek következtében sikerült föllázítani a város egy bizonyos részét, a többiek pedig, mint hogy megint történni szokott, mentek látni a csodát. Mi történik itt? Miért van ez a tumultus? Mi ez a hangoskodás? És álltak ki az emberek, mentek ki az emberek az utcára, aztán sodródva haladtak a színház felé, az amfiteátrumhoz. És ez a tömeg Pál munkatársai közül, a keresztény misszió ottani munkatársai közül Arisztarkaszt és Gájuszt magukkal ragadja, és elrángatja oda a színházba, ahol a tömeg összegyűlt. És itt érkeztünk el a történetünknek ahhoz a részéhez, amit most különösképpen szeretnék nagyító alá venni. Nevezetesen azt olvastuk, hogy Pál apostol is oda akart menni. Ők nem találták meg, vagy nem vették észre, nem ragadták magukkal, mint Arisztarkasz és Gájusz, és a tömeg egyelőre még nem rángatta oda a színházba, mint bűnbakot, Pál önként akar oda menni. Kicsit úgy, ahogy Jézus mondja ott a Gecsemáné kertben, ha engem kerestek, őket engedjétek szabadon. Pál is, talán ezért is oda akar menni, ne Gájusz, ne Arisztarkaszt vádoljátok, ennek én voltam a vezetője, az első számú ember. Pál vállalni akarja a sors közösséget munkatársaival, vagy talán védeni próbált a munkatársait, vagy talán úgy gondolta, hogy ott, az amfiteátrumban, az összeszaladt sok ezer ember előtt, mekkora bizonyságtétel tehetne, hogy hirdethetné a sok ezer embernek a Krisztus, itt a nagyszerű lehetőség. Nem tudjuk pontosan, egy dolgot jegyez fel Lukács a Cselekedetek könyvében, hogy Pál is oda akart menni önként. Őt nem rángatja a tömeg. Azonban, amikor ilyen már-már lincseléses hangulat van, mert amikor így mozdul meg a tömeg, akkor pillanatok alatt át tud csapni a hangulat értelmetlen viselkedésbe is. Nos, amikor ilyen hangulat van, nagy kérdés, hogy jól cselekedett volna épp Pál, ha ő maga önként belevegyülve a nagy tömegbe megpróbál bemenni a színházba. A sok ezer fölhetszelt ember közepette mit tudott volna tenni? És így érkeztünk el ahhoz a bizonyos érdekes mondathoz. Azt olvassuk, hogy de a tanítványok nem engedték. A keresztény élet efézusi emberek, tanítványok nem engedték, hogy Pál bemenjen a színházba. És ezen érdemes elgondolkoznunk. a tanítványok, akik hitben, értékrendben Pál apostolhoz hasonló emberek voltak, keresztény emberek voltak, nem engedték. Ők úgy látták, hogy ez nem az a szituáció, ahol Pál apostolnak meg kell jelennie, sőt, kimondottan nem szabadott megjelennie. Nem kell mártírrá lenni, nem kell hagyni, hogy esetleg agyonverjék ott a felhetszelt, azt sem tudják, mit csinálunk emberek. És van egy másik érdekes része is ennek a bizonyos mondatnak. Tehát Pál is be akart menni a népgyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok. Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki és kérte, ne menjen el a színházba. Érdemes odafigyelni erre a másik mondatra, hogy néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt Pálnak. Nem azt olvassuk, hogy ezek is keresztények tanítványok lettek volna, mármint Krisztus követő tanítványok. Azt olvassuk, hogy barátok voltak. Tudjuk, hogy Pál apostol körülbelül 2,5 évig munkálkodott Efézusban, és már vannak olyan barátai, akik ugyan nem lettek keresztényé, talán azt mondhatnánk, szimpatizások voltak. Talán azt mondhatnánk, hogy józan gondolkozású emberek voltak, de még nem keresztények. És mégis baráti kapcsolatban voltak az apostollal. Ez nem kis dolog, hiszen gondoljuk el, hogy egy nagyvárosban, amikor bekerül valaki, bizony sokszor 5-10-15 év is el kell, hogy teljen, ami kialakulnak a kapcsolatok, az új kapcsolatok, mert a régiek megszűntek, vagy lassan megszűnőben vannak, a falu, vagy a másik település ahonnan jött. És a nagyvárosban nagyon nehezen alakulnak ki új kapcsolatok, akár civil kapcsolatok, akár a keresztény hitbeli kapcsolatok. A nagyváros az magányos tömeg, nagyon sokáig. És Pál apostol 2,5 év után már barátokkal rendelkezik, bár ezek nem keresztények, de barátai vannak. Olyan barátai, akik nem is hagyják a nehéz helyzetben az apostolt. Vajon Debrecenbe, ne feledjük, az elmúlt fél évszázad, vagy de 100 000 ember költözött be. Vajon a 10-20-30 éve itt élőknek hány barátja van a városban? Vajon van már gyülekezete? Mert nekem sokan dicsekedtek, hogy tetszik tudni, hogy Piripócsón, alsón vagy felsőn, vagy Erdélyben vagy, szóval ahonnan jöttem. Hát mi ott egyháztagok voltunk, mi ott jártunk templomba. 10 éve itt nem találta meg a templomot. Nem 2,5 év alatt, 10 év alatt sem. Bizony, szétszakadoztak a szálak, és nagyon el kell gondolkoznunk azon, hogy az apostol 2,5 évet munkálkodott Efézusban, és 2,5 év alatt nem csak keresztényé lettek némelyek, tanítványá, hogy itt olvastuk, hanem barátai lettek, mégpedig olyanok között is, akikről nem gondolnánk, nevezetesen főtisztviselők között. Itt olyan emberekről van szó, akik az ottani nagy ünnepi játékoknak például a védnökei, patrónusai is voltak. Tekintélyes, befolyásos emberek voltak Efézusban, és Efézus akkor nagyvárosnak számított. A birodalom első 6 nagyvárosában benne volt, majdhogy nem azt mondhatnám, hogy Debrecenhez kicsit hasonló méretű. Nagyon nagy város volt ókori mércével mérve. És ott vannak 2,5 év alatt barátai is. És ezek a barátok is azt üzenik. Pál, ne menj be az antiteátrumba, mert ott összerohant a tömeg, nagy része azt se tudja miért, csak szájt átvinnek, mert sokan arra mentek, lássuk, mi lesz. És ott nem lehet tudni, hogy mi fog történni. De ott életveszélybe kerülhetsz. És rád szükség van. Az Úristen több mindent akar rád bízni. Nem kell magadat idő előtt mártér rátenni. Nagyon érdekes ez a két rövidke mondat. A tanítványok, a Krisztus követő vélet efézusiak nem engedték Pál, és nem engedték ezek a főtisztviselők, akik valamilyen szinten baráti kapcsolatban voltak az apostollal. Pedig mi azt gondolhatnánk, Pál biztos jól döntött, amikor azt mondta, hogy megyek, ott vannak a munkatársaim, megyek kiszabadítani, megyek ott bizonyságot tenni a Krisztusról. Eszünkbe kell, hogy jusson Sámuel második könyve 18. fejezetéből egy történet, egy eléggé hasonló ószövetségi történet. Mert ez az eset nem egyedülálló a Bibliában. Nevezetesen ott Absalom lázadásáról olvasunk, Dávid ellen való lázadás, egy puccs történik, és amikor mennek Dávid emberei Akitófel ellen, ott szó szerint belharc alakul ki az országban, amikor mennek Dávid emberei, akkor Dávid is indul velük. Hogy megy ő is. És ekkor azt mondják Dávid emberei, nem. Te maradj itt a városban. Mi lehet, hogy elesünk a küzdelemben. Mi lehet, hogy megfutamodunk. Nem tudjuk, mi fog történni most a lázadók elleni harcban. Te maradj itt. Egyenesen azt mondják nekik, hogy többet érsz, mint 10 000 más. Az Úristen rád olyan feladatokat bízott, amihez neked életben kell még maradnod. Nem sodorhatod magadat egy olyan részfeladat ügyében, életveszélybe, amit majd mind el fogunk végezni. Nagyon érdekes, Dávid ott marad a városban. Őt sem engedték az emberei, hogy kivonuljon és életveszélynek tegye ki magát. Miért érdekes ez a történet? Akár Dáviddal kapcsolatosan, akár Pál apostollal kapcsolatosan. Azért, mert észre kell vennünk, legyenek embereid, legyenek barátaid. Erről mi ritkán szoktunk prédikálni. Pedig ennek is olvassuk nyomait a Szentírásban. A kis közösségek egyik alapsejtje a baráti közösség. Ez a baráti közösség lehet keresztény barátok közössége, de lehet olyan is, hogy részben keresztények, részben nem keresztények, de mégis baráti kapcsolatot ápolunk. Emlékezzünk az előbb János Evangélium 5. fejezetéből olvasott szakasz, a betesdai régóta betett történeténél, amikor Jézus megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor ez a beteg nem azt mondja, nincs Isten, évtizedek óta itt kell nyomorult betegként lennem. Hanem mit mond ez a beteg? Nincs emberem. Emberem nincs. Nincs egy barátom, aki engem oda segítene a vízhez kellő időben. Mint mások megelőznek mindig. Nincs emberem. Nekünk szükségünk van emberekre. Szükségünk van barátok. Szükségünk van keresztény barátokra, de még nem keresztény, de józanul gondolkozó barátokra is. Miért? Azért, mert ők tartanak számon. Hogy a tömegben ne elveszett ember legyen. Azért, mert az ilyen pici csoport, a néhány emberből álló baráti közösség, az a személyes kapcsolatok területe. Ahol sok százan együtt vagyunk, belső személyes dolgainkban nem nagyon tudunk tanácsot kérni. A nagy sokaságnak A nagy gyülekezetnek más funkciója van. De szükségünk van arra, hogy minket személyesen számon tartsanak. Itt előfordulhat, hogy hetekig nem vesszük észre, sajnos, hogy egyik vagy másik testvérünket nem látjuk. Bár nem gondolok azonnal rosszra, elutazhatott, valami olyan dolog jöhetett, több műszakban dolgozva nem úgy jött ki a lépés, de lehet, hogy hónapok múlva kezd csak föltűnni, hogy itt a padba, aki mellettem szokott ülni, vagy kettővel arrébb, már nem, régen nem látom. De ahol vannak barátok, ott már csörög a telefon. Hogy vagy, mi van veled? Meg vagy? Csak nem történt valami baj. És erre a személyes számontartásra nagy szükségünk van. Szükségünk van arra, hogy a hasonlóan gondolkozókkal együtt tudjunk gondolkozni. A hasonló értékrendet vallókkal, a hasonló hitben lévőkkel, baráti értelemben is tudjunk olykor találkozni. Ennek a kapcsolatrendszernek identitás erősítő funkciója is van. Amiről az előbb idézett könyv részlet éppen beszélt. Önvédelmi erő, hogyha léteznek ezek a kis közösségek, ezeknek az egész szövete, rendszere a társadalomban és a gyülekezetben. Bizonyos erőknek az a célja, hogy ne létezzenek. Mert egyénként kiszolgáltatott leszel, és azt tesznek veled, amit akarnak. Legyenek embereid, legyenek barátaid, legyen közösségünk. Miért? Azért, mert ők tudnak igazán együtt érezni velük. Velük tudjuk megosztani, ezt csak szűk kiskörben tudjuk megtenni, hogy valóban bizalmas belső gondjainkat, problémáinkat megosszuk. Ők tudnak együtt érezni velünk, ők tudnak lelki támaszt adni, ők tudnak vigyázni, ők tudnak védeni, erősíteni bizonyos esetekben az ellenálló képességünket, hogy ne sodorjon el a pillanatnyi hevület, indulat vagy a részismeret. Legyenek barátaid, keresztények és még nem keresztények közül is, akik tanácsolhatnak, akik segíthetnek az egészséges önvédelmedet erősíthetik. És még azt is hozzá kell tennünk, mert a felolvasott történetünk és a hivatkozott ószövetségi hasonló történet is arról beszél, hogy kontroll. Kontrollcsoport lett. A tanítványok nem engedték Pált a színházba, pedig Pál oda akart menni, mert a munkatársai oda hurcoltatta meg, és nem engedték. És ezek a nem keresztény, de józanul gondolkozó, befolyásos efészusi főtisztviselő barátok hasonlóképpen úgy látták, hogy ez nem a Dávid feladata, hogy bemenjen oda egy bizonytalan, zavaros tömeg közepén. Dávid úgy gondolta, hogy megy, ő segíteni akar, ő bizonyságot akar tenni. És megjelenik egy másik csoport, amelyik azt mondja, Pál, gondold végig másik oldalról is. Mert abban sok részigasság van, és nagyon szép dolog, hogy te menni akarsz, ott akarsz lenni, nem hagyod cserben azokat, akikkel együtt hirdetted az evangéliumot. De Pál, neked olyan feladataid vannak, amit más nem tud átvenni. Neked most nem kell oda menni, ezt majd mások oldják meg. Egyfajta kontroll. Amikor gondolatainkat, elképzeléseinket egy másik nézőpontból kezdik láttatni bennünk. Miért van szükségünk kis közösségekre? Hát például ezekért. És nagyon megdöbbentő, és érdemes elgondolkozni rajta. Hogy nem csak azt olvassuk a nagy apostollal kapcsolatosan, hogy a tanítványok, a legbelső munkatársi kör azt tanácsolt, hogy ide most ne menjél, ez nem a te dolgod, és hallgat rájuk, már ez is nagy dolog, hanem hogy a nem keresztény barátok, Efézus bizonyos tekintélyes befolyásos vezető emberei szintén odafigyelnek, és üzennek, ebbe a zavargásba nem szabad neked bemenni, mert kiszámíthatatlan az eredmény. És hallgat rájuk, nem azt mondja, hogy semmit vezetök hozzá. De hogy ilyen kis közösségünk, és majd még jó néhány típusút láthatunk a Szentírásból, hogy ilyen kis közösségünk legyen, ezért nekem, neked is tenned kell. Nem várhatjuk a sült galambot. Tennünk kell valamit. Látnunk kell a baráti közösség fontosságát és hasznát. És nem csak azt, hogy rohanni kell és több pénzt kell szerezni, és ilyesmire nincs időnk. Meg az evangéliumot akarjuk hirdetni, mi nagyon csinálni akarjuk a ránk bízott szolgálatot, nincs időnk itt ilyen efézusi főtisztviselőkkel beszélgetni. Pálnak volt erre ideje. Nekünk is tennünk kell valamit, mert a romboló erők mindig működtek, és működnek ma is. Tennünk kell valamit azért, hogy legyen, újraépüljön ez a fajta kapcsolati rendszer. Meg kell tehát becsülnünk, és munkálnunk kell, ha már van ilyen mini közösség. Ha vannak keresztény barátaink, vagy akár józan, normális gondolkozású, nem keresztény barátaink. Nem csak elfogadni kell, hanem magunknak is munkálni kell, akarni kell. Cselekedni kell ezekért. És végül látnunk kell, hogy így épülhet újra a társadalmunk finom szövete is. Amit az előző rendszerben tudatosan szétvertek, ahogy a bevezetőben olvasott idézet szépen leírja, és a rendszerben váltás után is zőrzavarosak még mindig a társadalom belső önszerveződő erői. Bizonytalanok még mindig. Egy társadalom, egy nép csak akkor épülhet föl, ha ezek a finom szövetek, ezek a látszólag háttérben lévő, de alap funkciókat teljesítő kis közösségek működnek. Ezek segítik a gyülekezet növekedését is, hogy most már lefordítsuk a magunk nyelvére és a magunk területére a keresztény misszióra is. Amit az előbb olvastam rövid idézetként, a gyülekezet csak akkor lehet nagyjá, népessé, ha egyúttal kicsivé is válik. Vagyis ha vannak benne kicsi, baráti, hittestvéri közösségek és erős kapcsolatrendszerek. Mert azoknak funkciója a személyes számottartás. Az egész gyülekezetnek másabb feladata és funkciója van. Így épülhet újra és gyógyulhat beteg egyházunk és egyházaink. Oly sokan várják, hogy nagy evangelizáció kéne, nagy ébredés kellene, és sokszor nem veszük észre, hogy a helyünkön, a magunk területén milyen feladatunk van. Hogy ezeket a kicsi alap egységeket kellene meggyógyítani, helyreállítani, hogy ez az egész egy nagy szövetrendszerré összeálljon. Ahogy a testünkben is nem csak egy-két nagyon ismert szerv van, hanem sokféle finom szövet, egész rendszeret. Látnunk kell, hogy az egyén és a kis közösség mennyire fontos építő kölcsön hatásban van. Nem csak azért kell tehát fáradoznunk, hogy számszerűen, anyagilag az életszínvonalunk még valahogy emelkedjen, vagy ilyen rossz gazdaságpolitika miatt legalább szinten maradjon, hanem azért is fáradoznunk kell, hogy a szellemi, lelki, emberi kapcsolataink is erősödjenek, épüljenek. Mert hogyha nem fáradozunk ezen, nagyon sokat veszítünk. Pál apostol be akart menni oda a színházba, oda, amiről azt jegyzi föl Lukács a felolvasott szakaszunk végén, hogy tulajdonképpen az ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta. A gyűlés ugyanis zűrzavarba torkollott, amiért jöttek össze. És Pál apostol elfogadja, mert vannak ilyen barátai, keresztények és nem keresztények is, hogy másik nézőpontból megvizsgálva, most melyik lenne a bölcs cselekedet az ő számára. Miért van szüksége kis közösségekre? Például ezekért is. Amen. A 499. dicséretünk 5. 6. versét énekeljük, ha pedig még többet vehetek, ingyen való. könyörgünk nemzetünk erkölcsi újulásáért, hogy felelős, megbízható képviselőket választva népünk felemelkedését munkáján. Könyörgünk egyházunk lelki erősödéséért, szolgálatának hiteles teljesítéséért. És kérünk mindazokért, akik éppen embert keresnek, mert betegségben, gyászban, magányosságban járnak, hogy valóban keressék a közösség által nekik is felkínált erőt, reményt, bátorítást. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te közösséget vállaltál velünk a Krisztusban, és köszönjük, hogy a különböző kis közösségek által sok áldást szeretnél adni nekünk, és rajtunk keresztül környezetünknek. Amen. Mi, Atyám, aki a mennyeiben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek által. Amen.